Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Talán visszaemlékeztek, hallottam, hogy májusban jártam itt, akkor arról beszéltem, hogy hogyan lehet Isten megszentelni a mi szívünkben. Mik azok az alapelvek, amiket soha, de soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a Szent Isten ott legyen a mi elménkben, a mi gondolatainkban, érzésvilágunkban. A hét tulajdonképpen az imaheti anyaggal foglalkozott, ami nagyon értékes gondolatokat említett, és úgy gondoltam, hogy megint csak visszatérek a hitáltali megjósulásnak az eseményeire, illetve a történeti áttekintésére és annak a hiányosságaira, és egyáltalán a hitről, mint egy olyan láthatatlan elemről beszél, amely azt hiszem, hogy az emberi létnek éppen olyan alapvető szükséglete, mint ahogy eszünk és iszunk, fizikai létünk fennmaradásáért, de a lelki életünknek a fennmaradásáért viszont elengedhetetlen dolog a hit. Igaz, hogy a Szentírás többféle hitről is beszél. Meglepett, amikor az elmúlt negyed évben Ábrahám hitét tulajdonképpen a tanulmányunk úgynevezett fejlődő hitnek nevezte. Tehát amikor Isten hitet ad egy embernek, akkor nehogy azt gondoljuk, hogy valami robbanásszerű, hatalmas, nagy rendkívüliséggel veszi körül. Egy parányi, egy szikrányi, egy pislogó gyertyabőrnyi az a hit, amit a Szentlélek munkál az emberi szívben, és azt kell tulajdonképpen naponta, és újra, és ha kell még naponta többször is növelni. Ezért juthatunk hitből hitbe. A hit tulajdonképpen egy lépcsőfok, amelyen keresztül eljuthatunk a mennyei szférákba. A hit tulajdonképpen az a csodálatos ajándéka Istennek, amely nem a földhöz a ragadottságot fogja bennünk állandósítani, hanem a elszakadást, mert az egész Szentírás tulajdonképpen erről beszél. Egyébként a Bibliában, mind az Új Szövetségben legalább vagy 1500-szor szerepel ez a fogalom, ez a kifejezés. Például a János evangéliumában 59-szer van jelen, és mind az 59 esetben, illetve legtöbb esetben a hit válságával kapcsolatos eseményekről, vagy dolgokról beszél János, a szeretett tanítvány. Azt mondja a imaheti cikkünk, hogy a második században Pál üzenetét, a hitáltali megőzülást már nem értették. Azelőtt természetesen értették, és ez oda vezetett, hogy a hatalmas római birodalom is megingott. A kereszténység, vagyis ha szó szerint vesszük, Antiókiában nevezték keresztényeknek, ezek olyanok, mint Krisztus. Tehát a keresztények gombamódra szaporodtak és növekedtek, vagyis egy krisztusi életet mutattak be, és ez meglepte az akkori világot. Most viszont nagyon érdekes, mert egyre inkább, mintha ez a krisztusi lelkület vagy jellem elhalványulna, és valamilyen ilyen látszólagos állapot alakult ki. Luther kijelentette azt is, hogy ami egyik lényeges dolog volt a bűnbocsátó cédulák ellen fellépése, hogy nem lehet a bűnt kiváltani, megvásárolni pénzzel, hanem egyedül a Krisztus vére az, és az abban való hit, amely tulajdonképpen a bűntől bennünket megszabadít. A jelenlegi vallási helyzetre vonatkozóan látszólag sok ellentmondást tapasztalunk ebben a világban. A modern teológiában a megigazulás tanának csupán alárendelt szerepe van, írja a tanulmányunk, és sokan úgy vélik, hogy ez csak az apostoli korra, időkre volt jellemző, És tulajdonképpen ennek a következménye átcsapott a judaizálásba, vagyis a törvényeskedésbe. Igen, mert a judaizálás tulajdonképpen törvényvallás volt, majdhogy nem mondhatnám azt is, hogy jó pontokat lehetett szerezni, e szerint az elf szerint, Istennél, és azt, hogy Isten kiegészítette ezeket a jó cselekedeteket, szó sincs erről a Szentírásban. Isten igéje azt mondja, hogy semmi jó nincs az emberben, csak az, amit Isten munkál benne. A történelmi helyzetben tulajdonképpen Pál ezeket fogalmazta meg. Nem kis küzdelmet és harcot vívott az apostolnak idején, csak gondoljatok bele, hogy veszedelemben volt hamis atya fiak között, tengeren és szárazföldön, és a zsidóktól is 5-ször kapott egy hián 40-et, mert valakire 40 bodit és mértek, soha többet nem lehetett megbotozni. De azért kimérték rá, és 5-ször. De vajon miért? Azért, mert olyan mélységeket tárt fel a Szentírásból, amelyek addig nem voltak olyan mélyen kinyilatkoztatva. Péter, aki az apostolok feje volt, mondja is, hogy vannak némely nehezen érthető dolgok Pál írásaiban, amit az álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak a saját vesztükre. A hitáltani megigazulás azt hiszem, hogy a mai időkben is egy tabu kérdés. A Luteránus Világszövetség kapcsán 16. Benedek, a mi nyugdíjas pápánk időszakában megfogalmazódott egy enciklika, hogy igenis mértföldkőnek nevezi a keresztény reformációt, tehát szükség van a reformációra, de ez a enciklika utáni időben szinte teljesen elcsendesedett, és azóta minden való igaz, hogy egészen sokszor másféleképpen kifejezett szavakat, vagy különféle gondolatok közlését hozta. Tehát minden maradt a régiben. Az egyház nem változott, a katolikus egyház nem változott a bűnök megvallása tekintetében, vagy megbocsátása tekintetében, mert oda lehet menni egy paphoz, és ő azt mondja, hogy feloldozlak téged a te bűneid alól. Márpedig nincs senki más, aki feloldozhatna bennünket, csak egyedül Jézus Krisztus vére és érdemei. A ma embere szekuláris kifejezést lehet használni rá, a szekulárisan gondolkodó ember. Mit jelent ez? Elvilágiasodott. Tehát nagyon összezsugorodott a mi világunk, tulajdonképpen majdhogy nem egy faluvá zsugorodott, és mi használunk fogalmakat, idegen szavakat is rendkívül gyorsan, és nem is tudjuk igazán az értelmét se helyre tenni. Például az emberek ma nem vásárolni járnak, hanem shoppingolni. Nem tudom, tudjátok, hogy mit jelent ez a kifejezés, ugye? Ez egy angol szó. Nagyon sok olyan szót használunk ma, aminek igazán az értelmét nem értjük. A szekulárisan gondolkodó ember az nem agresszív ateista. Sose felejtem el, amikor a változások voltak a 90-es években, a parlamentben láttam embereket, akik a Bibliát vették elő. És mondom, hát hogy lehet ez? Bibliával, de még most is vannak ilyen esetek, hogy megmagyaráznák, hogy migránsokat befogadni az egy keresztényi cselekedet. Igaz? Csak azt nem tudják, hogy tulajdonképpen ez az áramlat, ez a démoni világnak egy olyan munkája, amelyet olyan emberek szítanak ott Közel-Keleten, vagy éppen Afrikában, akik hát nem egészen Isten akaratát akarják cselekedni, hanem háborúságokat hoznak létre, mert valamikor egyik hadvezér, Montecuccoli mondta azt, hogy mi kell a háborúhoz, Igen. Meg fegyver is kell, de hát a fegyver eladásból hatalmas nagy pénz, jövedelem van. Hát tudják nagyon jó azt, hogy hogy lehet a háttérben úgy dolgokat irányítani, hogy ők igenis meggazdagodjanak. Azt mondja, hogy a gyakorlati ateizmus, ami tulajdonképpen az egyén nem Isten ellen harcol egyszerűen, hanem figyelmen kívül hagyja, már nem is érdekli Isten létezése. Vannak megoldások ma már, hogy hogyan tudunk majd eljutni egy 20 milliárd fényévre lakó bolygóra, ami négyszer nagyobb, mint a Földünk, csak egy kis idő kell még hozzá, hogy felgyorsítsuk az űreszközt, és eljussunk 20 milliárd fényévre lévő égitestre. Hát ez egy félelmetes dolog, igaz, hogy a Marsra is szeretnénk eljutni, talán 2020-ba, de igazából véve az egy lakhatatlan hely. Tehát Isten valami bölcsességgel vette körül ezt a világot, és a bűn valóban nem tud kiszakadni ebből a földi környezetből. De éppen ezért a földi környezetben élő ember számára van küldetésünk, annak ellenére, hogy sokan azt se tudják, hogy hogy lehet a bűntől szabadulni, vagy egyáltalán, hogy van-e bűnük. Mert ma már a törvénytelenségnek a liberális gondolkodás miatt olyan mentalitás alakult ki, ami nem ismer maga fölött semmiféle erkölcsi törvényt vagy elvet. Minden ember a saját maga elgondolása és elképzelése szerint éljen. Nincs szükség a vallásra, sőt nem is kell, mert évszázadokon vagy évezredeken keresztül állandó küzdelmet és harcot jelentett a világnak. Ezért bele se került ugye az Európai Parlament dekrétumába az, hogy Európa az egy vallásos földrész. Igen, a keresztények számára az adventista mentalitás vagy igehirdetés többféleképpen kapcsolódik az ember szükségleteihez, és segíthet felismerni, hogy az önmagáról és környezetéről mit sem tudó emberre mi vár, és hogyan tud ebből a helyzetből valahol kiszakadni. Hogyan tudja felismerni Isten akaratának a célját, és mennyire vágyódik ennek a célnak az elérésére. Az egyetlen megoldás erre a dilemára, ami egész földünket áthatja, a názáreti Jézus. Az egyetlen tökéletes ember, akinek élete, halála és feltámadása biztosítja nem csak a jelent, hanem a jövőt is 100%-osan. Ő itt élt közöttünk e világban, hozzánk hasonló ember volt, és elment, és mielőtt elment volna, azt mondta, hogy ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Nagyon érdekes, amikor például II. János Pál pápa elment Lourdesba, és ott még élt az az egyik hölgy, már idős volt, aki az úgynevezett Mária epifániáknak részese volt, tehát látomásban látta Mária megjelenését, és akkor ott, mivel hát II. Jánosnak védő szentje is volt, Mária ezért megkérdezte, hogy mire várhat. Mégis elmondta ez a hölgy, hogy három dolog fog az életében megtörténni. Az egyik az, hogy kap egy halálos sebet. De ne essen kétségbe, mert nem fog belehalni. A második dolog az volt, hogy az ő idejében fog a kommunizmus összeomlani, össze is omlott. Megkapta halálos sebet, és tudjátok, egy Ali Abcsa nevű KGB ügynöktől, aki bolgár tiszt volt annak idején, és akit felhatalmazott arra a KGB, hogy végezzen ezzel a igenis hatalmas emberrel, mert hát ugye a pápaság intézménye mind a mai napig is még elég magas szinten van. De a harmadik dolog nem egészen jött össze, nem tudjuk igazából véve, hogy mi is volt ez a harmadik dolog, de Malachi Martin nevű jezsuita szerzetes írt egy könyvet a vér üzenete címmel, és ott arról volt szó, hogy II. János Pál egy természet fölötti eseményre várt. Vajon mi lehetett ez a természet fölötti esemény? Én hiszem, hogy mint katolikus pápa, Jézus visszajövetelében reménykedett. Igen, mert nagyon sokan ma már újra és újra előveszik ezt a fajta bibliai igazságot és üzenetet. De a lényeg ennek az, hogy nem elég erről beszélni, nem elég erre gondolni, erre fel is kell készülni. És Pilinszky János egyik gyönyörű versében, Kérés az öregséghez című versében, ott arról ír, hogy a túlsó partot látta, csak a versnek az utolsó részletét mondom el, a túlsó partot látó révülésben a készen vagy. Rá azt felelni, készen. Hát nem tudom, hogy ha most ebben a pillanatban megtörténne ez a rendkívüli csoda, hogy Jézus megjelenne az ég felhőiben, hányan újongnánk és kiáltanánk, hogy igenis készen vagyok. Nagy dolog tulajdonképpen egyáltalán a készenlétről is beszélni, hogy mit ért például a Biblia, vagy mit ért Jézus, vagy mit értenek az apostolok a készenlét alatt. Na nem kikészülni valami miatt, nem elkészülni valahova, ahova valamilyen rendkívül ruházatba kell megjelenni, hanem úgy a lelkünkben, úgy az érzés és gondolatvilágunkban mindig készen lenni. Hát ez egy rendkívüli kihívás. Mert az élet forgataga, meg az információ robbanás ma olyan tendenciákat és olyan méreteket öltött az emberek életében, hogy az ember nem győzi a fejét kapkodni. Hogy most kinek higgyen, mit tegyen, hogyan csináljon dolgokat. Félelmetes-e állapot ez? De úgy gondolom, hogy Isten mindig gondoskodott erről, és pedig a hit által, és a heten napot ünneplő adventista egyháznak tulajdonképpen ez a feladat jutott, hogy hirdesse a készenlétre való felhívásnak a profétai üzenetét. Úgy is nevezzük ezt, hogy az ős evangéliumnak, tehát amit Sátán előtt Jézus a bűneset után elmondott, hogy jön majd az asszony maga, az a fejedre tapos, és te annak sarkát mardosod. Igenis, az be fog következni, és tudjuk nagyon jó, hogy ki volt ez az asszony maga, nem egyszerűen Máriának a egyszülötte, illetve hát Szűz Máriának a szülötte Jézus Krisztus, hanem ez sokkal több volt az egyháznak a szülötte, hiszen Istennek mindig volt a bűneset óta egy egyháza, illetve egy közössége, akin, mint vörös fonálként végigvitte a megváltásnak a tervét. És így a megváltás tervének egy bizonyos epizódja volt az, hogy Gábriel megjelenik egy szűz előtt, és azt mondja, hogy ne félj Mária, mert amit te benned megfogant, az a Szentlélektől van. Tudjuk nagyon jól, hogy például József is el akarta bocsájtani jegyesét. Mert tudjátok, hogy akkor tulajdonképpen egy ilyen állapotban lévő nő, mire hát jutott volna az akkori hát rendtartások, illetve rabbi hát elméletek szerint agyon kövezték volna. Igen, mert házasságon kívül gyermeket szülni az szinte nonsens és képtelenség volt. De megintette az Úr Józsefet is, hogy ne félj József elvenni a te hát jegyesedet, mert ami benne megfogant, az a Szentlélektől van. Isten mindig volt olyan csodálatos üzenettel, hát megáldott emberek szívében, életében, akik igenis ezt a készenlétet, vagy a Jézussal való állandó kapcsolatot munkálták az emberi szívben. És ez volt például a hitvalló keresztények közül a hetednapot ünneplő adventista egyház is. Nincs közösség a világban, a keresztény világban, aki felvállalná a hármas angyali üzenetet. Tudjátok, hogy hogy hangzik a hármas angyali üzenet? Az első? Néki agyat, mert eljött az ő ítélet. Nem el fog jönni. Éppen a héten hallottam egy igehirdetés kapcsán a rádióban, hogy majd Jézus eljön, és majd ítéletet fog gyakorolni. Ez igaz, de a Biblia kétféle ítéletről beszél. Először megítéltetik az Isten háza. Mert Jézus, amikor először eljön, akkor a haltak feltámadnak, a meghalt igazak, és az élő igazak pedig egy szempillantás alatt átváltoznak. Aztán eljut a millénium idő, az ezer éves, amikor ítélik majd a gonoszokat. És újra megjelenik majd az ég felhőjébe, de már akkor a megváltottakkal együtt, és Isten mindent újját teremt ezen a földön, a mennyei Jeruzsálem alászál, és Sátán akkor újra egy hatalmas nagy harcot próbál, harcra készíti a feltámadt gonoszokat, hogy na itt ez a város, támadjuk meg, és akkor tűzszál alá az égből, mondja a Szentírás. Visszatérve tehát a hitvalló keresztények, azok mindig valamilyen rendkívüli üzenetnek a hordozói voltak. Így olvasom a János evangéliuma 7. fejezet 69. versét, amely így hangzik, hogy mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Egy zsidó embertől ezt kimondani egy másik emberre, hogy te vagy a Krisztus, ugye a Krisztus az görögül hangzik, de a héberben az tulajdonképpen messiát, messiást jelentett. Tehát egy emberre azt mondani, hogy ez a messiás, ez blasfémia, Isten káromlás volt. Ezért agyon kellett volna követni. De azt mondja János, mi elhittük és megismertük. Azt pedig az örök élet, olvassuk szintén Jánostól, hogy megismerjenek téged az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Igen, a hit tehát az egyetlen kapocs, ami összekör bennünket, nem csak Isten szavával, hanem Jézus Krisztussal is, és a hit az, ami tulajdonképpen Sátánnak a leghatásosabb módon támadható felülete az ember életében. Hiszen mit próbált meg az első emberpár életében is megrontani, vagy elszakítani? Az Isten szavában való hitet. Csak ugyan azt mondja az Isten. Isten pedig valóban nem akar az emberben kételyt támasztani, ez mindig Sátántól van. A Nagy Küzdelem című könyvnek a Sátán csapdái cím alatt, csak a 36. fejezet, tehát nem az oldalszámot mondom, a következőt írja a prófétaság lelke. Isten elegendő bizonyítékot adott ahhoz, hogy hinni tudjunk, de sohasem fogja a hitetlenség minden okát megszüntetni. Sohasem fogja megszüntetni. Azért, mert ezen a földön élünk, ahol Sátán és a démoni világ elementális erővel dolgozik a hitetlenség kiterjedésén. Tehát Isten mindig hitet munkál az emberi szívben, Sátán mindig hitetlenséget munkál. Mi is tulajdonképpen a hit?
Nem látható valóság.
Igen, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez a hit. De a hit Isten ajándéka. A korintusi első levélben Pál apostol beszél, mint lelki ajándékokról, kegyelmi ajándékokról az első levél 12. fejezetében, és azt mondja 9. versben, hogy egynek hit ugyanazon lélek által, másnak pedig a gyógyítás ugyanazon lélek által, és majd beszél arról, hogy a prófétálás, a tanítás, és ez is mind-mind lelki ajándék. De a hit az Isten lelkének az ajándéka. Nem a te agyad hozza létre a hitet, nem az észvész kijárata, hogy ezt a marxista egyetemet tanították valamikor, hanem a hit a léleknek a különös ajándék. Mit tegyünk egy ajándékkal? Hát azt beszoktuk tenni a vitrines szekrénybe, mondjuk kapunk egy doboz desszertet, minden évben leporoljuk, letörölgetjük, de szépen ott legyen, és még csak nehogy valaki elvigye, vagy hozzányúljon, ezt csináljuk az ajándékkal, ugye? Mikor lesz ez az ajándék életünknek a részévé?
Ha használjuk.
Hogyha élünk általa. Akik okot keres a kételkedésre, mindig fog találni ebben a világban. Aki pedig addig nem hajlandók Istenben hinni szavának, engedelmeskedni, míg minden akadályt és kételyt, minden lehetőség el nem tűnik, azok soha nem fogják megismerni a világosságot, vagyis Istent. Istennel szembeni bizalmatlanság, ami ellenségeskedés Istennel, meg nem újult szív természetes hajtása. A hitet a Szentlélek ébreszti, a hit csak akkor nő, hogyha ápoljuk. Ha növekedünk benne. Ezért hitből hitbe kell, lépcsőfokról lépcsőfokra kell emelkednünk. Ugye említettem már Ábrahámot is, hogy fejlődő hite volt. Mi késztette Ábrahámot legelőször, hogy elhagyja Úr városát, a kőházat, és sátorokba lakozzon. És vándoroljon. Isten szava. Isten szavába vetett hit. A szó az elszám, mondják, az írások megmarad, de a szavak tulajdonképpen az Isten szava az hatalmas erő. Az hatalmas esemény. Isten szava által teremtett mindent, ami ebben a világban van. Egyetlen egy kivételével, amikor az ember alkotta, akkor a kezét is használta az Isten, de ismét használta az gyuradék, az agyag gyuradéknak az életre keltésére. Mit tett Isten akkor a szájával? Igen. Ez egy rendkívül dolog. Tehát Isten mindig szava által, vagy ajkai által hozott létre mindent, mondhatjuk ezt is. A Pátriárkák és Proféták című könyv írja a Vándorlás Edom körüli cím fejezet alatt, hogy jó lehet, a bűnös nem képes megmenteni önmagát, mégis hozzájárulása kell ahhoz, hogy Isten őt üdvözítse. Tehát Isten egyetlen egy embert sem fog akarata ellenére üdvözíteni. Nekünk oda kell mennünk hozzá, megvánva bűneinket, és el kell hinnünk, hogy Isten elfogad bennünket. El kell hinnünk. Oda menjünk Istenhez, lerakjuk a mogyót, és akkor, mint aki jól végezte a dolgát, jövünk el, de azt mondjuk, hát Uram, azért ez a batyú, ez még kell nekem. Újra és újra előhozunk régi dolgokat. Vajon mi az oka annak, hogy az emberben a régi dolgok így mélyen rögzülnek és felelhetnek? Hogy lehet ezzel harcolni és küzdeni? Hát több milliárd memória sejtünk van, és mindent rögzít az emberi agy. Valami csodálatos, mondja Freud Tamás, és ez ki akasztott sokakat, akiket, amikor az interneten megjelent ennek a hatalmas agykutató tudósnak, magyar tudósnak a blogján megjelent az, hogy az egyetlen bizonyíték, hogy mi teremtett lények vagyunk, a mi agyunk. Mert körülbelül 1200 komputert kellene, nem tudom hány gigabájtos komputert összerakni, és akkor is csak az emberi agynak mindössze az 5%-át tudná ez a technika létrehozni. Az emberi agy egy csodálatos alkotmánya a mindenható Istennek. Sátán nem véletlenül harcol és küzd az ember elméjéért, és Isten is. A Profiták és Királyok című versben Manassé és Jósiás címe alatt azt olvassuk, hogy a hit, amely erőt adott Habakuknak, valamint minden szenteknek, igaznak és súlyos próba idején is, ma is érteti az ember Isten gyermekét. Hiszen Habakuk proféta az egyetlen, amely nem az ószövetségi eseményekről ír, mert hogyha előveszitek ezt a könyvet, éppen olyan, mintha egy mai hírlapot vagy média közlönyt olvasnátok. A törvény az tulajdonképpen nem ér semmit már, áthágják a törvényeket az emberek. Rendkívüli dolgok történnek a világban. Az igazságot eltapossák, eltiporják, mondja Habakuk. És mégis azt mondja ott az első fejezetben, hogy az igaz ember pedig az ő hite által él. Igen, a hit életben tudja tartani az embert. Vannak emberek, akik lehet, hogy csak még azért élnek, mert a hit motiválja az ő életüket. Nap mint nap megújult hite, mármint Habakuknak a Istenbe vetett hite bátorsága. Az Úr nem csak valóra váltja a benne bízók legdrágább reményeit, hanem annál többet is tesz. Megadja a bölcsességet, amelyre a különböző helyzetekben az embernek szüksége van. Vezet és tanácsol, irányít, oktat, bátorít, erősít, gyógyít, ha kell. Isten rendkívüli módon tud az emberi szívben a hit által munkálkodni. Nem véletlen az, hogy Sátán mindent összekuszál és megpróbálja az embert ettől a rendkívüli csodától elszakítani. A Profiták és Királyok című könyvben írja azt a profitaság lelke, az a tanítás, amelyet mármint azok a gyermekek kaptak, akiket fiatal korukba hurcoltak el, például Jeruzsálemből, tudjátok azt, hogy kik azok, Dániel, Sidrák, Misák és Abednégó, ezek a gyermekek a szülői házban kaptak hitet, erősítette őket a hitben, álhatatossá tette őket az élő Istenben, a menny és a föld teremtőjének szolgáltak. És amikor eljött a próba, hogy leborulni kellett az állókép előtt, akkor mit mondtak ezek a fiatalok? Mi nem borulunk le. Miért? Mert a hit mozdíthatatlan szikla. A hitet nem lehet megingatni, hogyha az Isten lelkének a munkája révén jön létre. A héber foglyok hite végsőkig próbára lett téve. De azok, akik megtanultak bízni Isten ígéreteiben, teljes nyugalmat találtak, bármit is kellett átélniük az idegen országba való tartózkodás idején. A Szentírás volt, vagy Isten szava volt az egyetlen irányító vezetőjük. A Jézus szeretett út című könyvben egy nagyon érdekes gondolatsort ír le a profitaság lelke. Azt írja, hogy bár ígéreteidet, elhatározásaidat hát nem tudod megtartani, fövényre vannak építve, gondolataidat, szenvedélyeidet, érzelmeidet nem vagy képes uralni. Megszegett ígéreteid, be nem tartott fogadalmaid megingatják őszintességedbe vetett hitedet. Tehát az emberre visszahatnak azok a tulajdonságok, amelyeket atyáinktól örökölt hiába való életből nyerünk. Újra visszaütnek ezek a dolgok, visszaköszönnek, és csügged az ember, elbizonytalanodik, hitében mélypontra kerül, Isten nem fogad el. Végül is ez a lényege. Nagyon sok embernek ez a veszőparipája, hogy engem Isten nem fogad el. De azt írja továbbá, hogy azonban ne es kétségbe, amit meg kell értened, az akarat tényleges ereje, az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ. A választás képességét Isten megadta az embernek, és csak tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Tehát az akaratot Isten nem engedte, hogy átjátsza, illetve átvegye az ördög. Vannak emberek, akiknek tulajdonképpen uralja az akaratát, mert nagyon nehéz megszabadulni ebből az állapotból, de ha az akaratodat Isten akarata alá rendeled, és hiszel, hittel kapcsolód össze a Szentlélek által, akkor ő fogja munkálni benned mind az akarást, mind a cselekvést az ő jókedvéből. Így módon egész lényedet Isten lelke uralja, szeretetet pedig Isten fiában összpontosul, és gondolataid is összhangba kerülnek Istennel. Nagyon fontos, hogy mi mennyit foglalkozunk tulajdonképpen Isten bennünk lakozó lelkével, ha csak kívánság marad a szentség utáni vágyakozás, semmit sem ér. Sokan azt mondják, hogy hát hiszek Istenben, de hát ez a hit nem igazán boldogít, vagy nem igazán ad nekem erőt, vagy reményt. Sokszor jönnek más kísértések és próbák, és pillanatok alatt elmúlik ez az állapot. De ha akaratodat teljesen alárendeled az Isten akaratának, gondoljátok csak Jézus Krisztusra ott a Golgotai kereszten, vagy éppen a Getsemáné kertjében. Mit mondod? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tulajdonképpen, amikor akaratunkat alárendeljük Istennek, a legnagyobb dolgot tettük, a hit legnagyobb kifejezését. Mert az egónkat, ami énünket adtuk fel. És ezért mondja Pál apostol a Filippi levélben, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet, amelyet a testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Adja a mindenható Isten. Hogy ez a hit ne csak a Bibliádban legyen benne, hanem az életedben is. El tud mondani azt. És akaratodat át tud adni Istennek. Mert Isten bár hatalmas, de ő senkit sem fog kényszeríteni. Ő azt várja az embertől, hogy hozzájöjjenek és segítségét kérjék. Ha mi ezt megtesszük, akkor minden bizonnyal hit által mi megváltott és megmentett emberek leszünk, és egészen másképpen fog a mi életünk is zajlódni. Végezetül engedjetek meg egy verset, nem tudom, hogy ismerőse, nem a versnek a költőjét nem nagyon tudtam megjegyezni, illetve nem tudom, hogy ki. Így hangzik a vers, emlékezzetek. És mintha csak tegnap történt volna, halljátok meg ismét az elhívást, és dobbanjon rá újra szívetek, és ne kívánjatok soha, soha más. Akármi lesz, az Úr vezet. Az elhívás nem sima útra szólt, és nem vert néktek hidat a vizen, de járni tanított a víz felett. Az Úr vezet. Szürke, nehéz köd borul reátok, sokan inganak, sokan elesnek. De testvéreim, ti álljatok meg, mert rajta kívül bármit is kerestek, kudarcba fúl, vezet az Úr. Higgyétek el, és még ma erősebb legyen bennetek a tudat, hogy bármi sötét köd is borul reátok, de a felhők mögött ott fénylik a nap. és egyszer előtör inzó sugárral, és akit elhívott szent hívással, boldog lesz, hogy nem lesz hűtelen, mert vezet az Úr, vezet szüntelen. Amen.